Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozunk a Zsoltár író szavaival. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a józan eszűek mindeszerint élnek, az Úr dicsérete örökre megmarad. Amen. Kedves testvérek, e délutáni Isten tiszteleten a már több héttel ezelőtt megkezdett sorozatot folytatjuk, lélek gyümölcsei alapján a Galata levél 5. fejezetének 23. versében találjuk a lélek gyümölcse szelídség. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt láttam egy filmet, két kiváló pókerjátékosról szólt, mindketten nagyon ügyesek voltak, azt lehet mondani, hogy szinte ugyanarra voltak képesek, mégis volt egy rendkívül nagy különbség a kettő ember között. Az egyik tisztességesen, becsületesen akart csak nyerni, kizárólag a tisztesség útján akart eredményt elérni, a másiknak pedig az volt az egyetlen célja, és így vált igazán nagyszerű játékossá, hogy ő folyamatosan a mások kizsebelésére hajtott, és számára minden eszköz megengedett volt. Bármi belefért neki. Amikor a póker asztalnál ültek, amikor jártak a lapok, és amikor versenyeztek, akkor viszont nem látszódott kívülről közöttük a különbség, úgy tűnt mind a kettő rendkívül ügyes játékos. Mégis, már a mai alapigényt tovább gondolva, a film kapcsán eszembe jutott a szelídség. A filmben is megjelenik valamilyen módon. Mert hát mit is jelent az, hogy szelídség? A mi gondolatainkban, meg a világ gondolataiban az van, talán elsősorban, hogy a szelíd az azt jelenti, hogy hát olyan visszahúzódó, talán még az is belefér gondolatainkba, hogy olyan tutyimutyi, olyan nem életre való, élhetetlen, gyenge, és így tovább. Valami ilyesmi a szelíd. A mai világban pedig ez egyáltalán nem érték. Az az érték, hogy lehengerelni szinte mindenkit, és szelídnek lenni, hát az egyáltalán nem vonzó dolog. A keresztényekről is sokan így gondolkodnak, kívülállók, sok embernek ez a benyomása, hát a keresztjén az olyan. Hát maga az ő mesterük is azt mondta, hogy arcfülütnek az egyik arcodon, fordítsd oda a másik orcádat is. Egyáltalán nem tűnik vonzó tulajdonságnak. De hát így van ez. Valóban ennyire szinte visszataszító-e szelídnek lenni? Ezt nézzük ma meg. Máté evangélium 5. fejezetében, a hegyi beszédben azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Úgy tűnik, a mai világban ez sem állja meg a helyét. Nem inkább az lenne az igaz, hogy az erősek öröklik a földet. Az erősök elveszik, amire nekik szükségük van. Azt teszik, amit akarnak. És pontosan ez a lényeg, hogy a szelídtől, attól, aki nem verekszik, aki nem erőszakos, elveszik, amilyen van. Az erősek győznek, leigáznak, uralkodnak. Hát van benne valami. De ha egy kicsit nagyobb perspektívából tekintünk rá, akkor azt kell mondanunk, hogy mégiscsak igaza van Jézusnak. Hosszú távon öröklik az erősek a földet. Minden nagy hatalom összeomlott eddig. Az összes. Nincs olyan nagy hatalom, nincs olyan világbirodalom, amelyik megpróbálta meghódítani a földet, vagy a földnek egy jelentős részét, és végül ne omlott volna össze. Ott van a Római Birodalom, Bizánc, Hitler, Szovjetunió. Mind eltűnt. Nincsenek sehol. Pedig ezek erősek voltak. Lehengerlőek, kemények. Én magam úgy gondolom, hogy az erős, az nem is biztos, hogy boldog. Két okból is. Mert amíg ő a legerősebb, és az erejével visszaél, addig félnek tőle. Nincsenek barátai, nincsenek mély kapcsolatai. Csak hízelgők vannak. És a hízelgő ember az nem barát. Másrésztről nézve pedig minden erőstől van erősebb, ügyesebb, akitől félteni kell a hatalmat, és így állandó rettegés is a részük. Tehát az erősek nem feltétlenül boldogok, és nem feltétlenül öröklik a földet. De mi a helyzet a szelídekkel? Mit jelent egyáltalán a szelídség? Jézus azt mondja, legyetek okosak, mint a kígyó, és szelídek, mint a galambok. Azaz kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy birka módjára élünk, akit mindenki átverhet, mindenki becsaphat, mindenki kihasználhat. Nem ezt jelenti szelídnek lenni, hogy velünk bármit meg lehet csinálni, hogy mi vagyunk azok, akikkel fel lehet törölni szüntelenül a padlót. Szelídnek lenni nem is azt jelenti, hogy mindenre rábólintok, mindennel egyetértek. Koránt sem ezt jelenti. Szelídnek lenni azt jelenti, hogy erős vagyok, de nem élek vissza a hatalmammal. Testvérek, én már láttam sok szelíd embert. És az igazán szelíd ember általában nem pici. Az én lelkészem, aki engem keresztelt, konfirmált, házasságot kötöttem előtte, az egy 70 éven túl is egy hatalmas nagy ember volt. Testes, meglett, erős, de akkora szeretet volt benne, na ez az ember az egyik mintája előttem a szelídségnek. Ha ő ütött volna, az fájt volna. De tel is tele volt irgalommal, kegyelemmel. Tel is tele volt megbocsátással és szeretettel. Lett volna hatalma, lett volna ereje, talán rosszat is tenni, de sosem tette. Szelíd ember az, aki tudna kemény lenni, de mégsem teszi. Szelíd ember az, aki parancsolhatna, de inkább kér. Szelíd ember az, aki üthetne, de helyette inkább simogat. Szelíd, aki fitoktathatná a tudását, az erejét, de mégis inkább segíti a másikat az előrejutásban, hogy haladjon ő is. Szelíd ember az, aki lenézhetné a másikat a hitetlenségéért, de inkább imádkozik érte, hogy az is eljusson Krisztushoz. Ezt jelenti szelídnek lenni. Egészen más, mint ahogy a világ arról gondolkodik. Ismerjük az ószövetségi történetét. Ábrahám együtt élt az ő unoka öccsével Lóttal. Aztán meggazdagodtak mind a ketten, nagy vagyonra tettek szert, volt nagyon sok állatuk és voltak pásztoraik. Ezek aztán egy idő után összevesztek, mert egyre kevesebb volt számukra az élettér, versengtek és sokszor össze is verekedtek azért, hogy kié legyen a legelő. És egyszer Ábrahám azt mondta Lótnak, figyelj Lót, mi magunk jól meg vagyunk, szeretjük egymást, de látod, nem férünk már el. Ez a föld már nem bír kettőnket eltartani. Váljunk külön. És azt mondta Ábrahám, az idős, a tekintélyes, akivel az Isten beszél, a fiatal Lótnak Választ te először. Megtehette volna Ábrahám, ide figyelj, fiam, menj innen el, keresd magadnak egy másik helyet, ez az enyém. De Ábrahám szelíd volt. És amerre ment Lót, ő azzal szemben indult el. Lót választotta a jó kövér földet, Ábrahámnak maradt a köves talaj, de őt az Isten ott is megáldotta. Aztán olvasunk a Bibliában ellenpéldát is, mert a teljességhez ez is hozzátartozik, és ezt is el kell mondani. Az Úr Jézus egy alkalommal a tanítványaival pogányok földjén ment keresztül, és ott elég csúnyán bántak velük. El akarták őket zavarni, pedig nem volt rá semmi okuk. Miért kellett volna valakinek is haragudni Jézusra? És amikor ilyen csúnyán bántak velük, csúnyán beszéltek, szidalmazták és űzték őket, akkor két tanítvány is azt mondta Jézusnak, Uram, akarod, hogy kérjünk ezekre tüzet az égből? Akarod, hogy ez a falu elpusztuljon? A tanítványok érezték, van egy kicsi hatalmunk Jézustól, éljünk vele gyorsan vissza. Mutassuk csak meg, álljunk bosszút, legyünk kemények. És mondja Jézus, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Én nem ezt tanítottam nektek. Én nem ezt éltem elétek. Ez nem szelídség. És hogy teljes legyen a kép, azt is el kell mondani, hogy maga az Úr Jézus, ami megváltunk, ő maga volt szelíd létére is nagyon kemény. Volt olyan, és ismerjük ezt a történetet is, amikor virágvasárnap bevonult a templomba, Jeruzsálembe, és aztán bement a templomba, azt látta, hogy azt a templomot megszentségtelenítik azzal, hogy ott kufárkodnak, adnak, vesznek, bizniszelnek mai szóval, és Jézus ostort ragadott, és össze-vissza csépelte az embereket, és elűzte onnan őket, és mondta, hogy ti rablók barlangjává teszitek az én atyám házát. A szelídség nem azt jelenti, hogy mindentre rábólintok, és mindent eltűrök. Van, amikor helyt kell adni az Isten haragjának, de az az Isten haragja kell, hogy legyen, és nem az emberé, mint ahogy a tanítványok és Jézus haragja között megvan a különbség. És hogy mi az igazi szelídség, azt maga az Úr Jézus mutatta meg, aki ott földi élete végén, szenvedései kezdetén, ő maga mondja, hogy ott állt mellette egy hatalmas angyalsereg, 12 sereg angyal, az több 10 000 angyal. És tudjuk jól, hogy amikor volt az egyiptomi kivonulás, egyetlen angyal végzett az egyiptomi családoknak első szülöttjeivel, egyetlen. Itt pedig több ezer angyal áll, várva Jézus mikor bólint. Mikor lehet indulni, az embereket lemészárolni és kimenteni ebből a rendkívüli, megvetett, gyűlölt állapotából Jézust, amit az emberek művelnek vele. Jézusnak lett volna hatalma pusztítani, ölni, legyőzni az embereket, de inkább szelíd maradt, hogy bűnbocsánatot szerezzen kereszthalála által, és ígérete szerint valóban övé lett a föld. Ő a mennyek országának ura, királya, és ez a föld is az övé. A héten voltunk ifjúsági táborban, és előkerült ott az is, hogy bizony a világ mely részén hogy vannak jelen a keresztjének. És a nagy, kemény, ateista Kínában is egyre növekszik a keresztjéneknek a száma. Lehet, hogy azt gondolja az ottani aktuális hatalom, meg Észak-Koreában, hogy már pedig ez az Isten nélküliség földje lesz, de ez nem így van. Mert az Úrban bízók, a szelídek öröklik a földet. Ezrek, milliók hajtanak térdet ebben a pillanatban is, és magasztalják az Urat. És megmutatták az igazi szelídséget Jézus első követői, a keresztjének is, akik, amikor bevetették őket az arénákba, teljesen ok nélkül, jogtalanul, hogy széttépjék őket az állatok, semmilyen ellenállást nem tanúsítottak. Letérdepeltek, imádkoztak, magasztalták Jézust. És tudjuk jól, hogy volt, hogy ezek az állatok nem is voltak hajlandók rájuk rontani. úgy kellett őket hergelni, ingerelni, mert ők sem éreztek semmilyen indítást, hogy bántsák ezeket a szelíd embereket. Más lenne ez a világ, ha egyre többen tudnának ilyen szelídek lenni. De ez egy nagyon kemény lecke, sokat kell tanulni. Azonban jó, ha tudjuk, hogy van nekünk tanító mesterünk, aki mindvégig szelíd és alázatos marad. És van még egy jelentése a szelídnek. Az itt szereplő görög szó értelme az is, hogy el nem keveredni. Mit jelent ez ebben az összefüggésben? Gondoljunk a postagalambra. A postagalambot akárhonnan elengedik, az biztos, hogy hazamegy. Ez a feladata, ez a célja, szinte lehetne mondani, hogy az élet célja is. És a hívő ember is ugyanígy van, nem keveredik el. Tudja, mi a cél, és afelé megy. Egyszer már idéztem a Keresztapa című filmből azt a részt, amikor a keresztapa beszélget a pápával. És ott van egy szökőkútnál, kivesz belőle egy követ, elkezdi odaütögetni a kút kávájához ezt a követ, a pápa, és aztán az ketté törik végül a kő, és akkor azt mondja, hogy hát sajnos ilyen a kereszténység most. Ez a kő talán évtizedek óta itt van ebben a szökőkútban, állandóan víz veszi körül, a belseje csontszáraz. Itt vagyunk a templomokban, és áthat Krisztus. De itt a szelídség tekintetében másik oldalról is meg lehet ezt világítani, és ezzel azt akarja üzenni az Úr, hogy nekünk viszont a világgal nem szabad elkeveredni, és nem szabad feloldódni. Bármeddig ott van az a kő a vízben, sosem fog feloldódni. És bennünket is a világ vesz körül, az a világ, amely nem biztos, hogy örvendezik Jézusnak, de minket ez el nem tántoríthat tőle. Vannak, akik azt mondják, egyszerűbb nem vállalni az Úrral való sokszor nehéz helyzeteket, hogy kinevetnek, vagy kigúnyolnak hitünkért. De hosszú távon csak a szelídek öröklik a földet. Ezt az örökséget, ezt a kegyelmet készítette el az Úr nekünk. Legyünk, legyetek mindnyájan szelídek az Úr parancsolata szerint, ami nem tutyimutyiságot jelent, hanem erőt, melyel nem visszaélünk, hanem az Úr dicsőségére élünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy így állhatunk előtted ezen az Isten tiszteleten, mint olyan emberek, akik szelídek szeretnének lenni. Tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nem vonzó tulajdonság a mai világban. A moziba, ha bemegyünk, akkor szinte mindig olyan filmeket látunk, amelyben az a dicsőséges, aki erős, aki győzni tud, aki győzelmet arat, aki szinte csodálatos erővel bír. Te pedig, Urunk, azt akarod, hogy mi egész másképpen éljünk. De köszönjük neked, Urunk, hogy te nem olyan életet akarsz nekünk adni, ami szánalomra méltó, hanem azt akarod, hogy éljünk erősen, de a te erődből. És könyörgünk, Urunk, így add, hogy ne a magunk eszére és erejére támaszkodjunk, hanem a tiédre. Mert te ígérted azt, hogy amikor vádolnak bennünket, te a lelked által abban az órában megadod nekünk, mit kell válaszolnunk, mit kell mondanunk. Nem nekünk kell magunkat készíteni erre az időre, te majd felkészítesz bennünket. Te ígérted azt, Urunk, hogy el van készítve nekünk a mennyek dicsősége. Nem nekünk kell ezt megharcolni, kiküzdeni magunkért. Te vagy az, aki megváltottál bennünket. Hadd tudjuk, Urunk, az életünket így a te kezedbe tenni és ajánlani. És ugyanígy akarjuk, Urunk, az egész földi életünket, a családunkat, szeretteinket, az egyházat, az országunkat a te kezedbe ajánlani. Mi nem akarunk felkeléseket, mi nem akarunk harcokat, polgárháborút, soha semmilyen körülmények között. Ez nem a mi útunk. A mi útunk az imádság, a könyörgés, mint ahogyan az első keresztények is tették, az egyik legistentelenebb hatalom, uralma alatt is szelídek voltak, és az imádságos, térden elmondott sok-sok könyörgés nyomán a nagy római birodalom is összeomlott. Köszönjük neked, Urunk, hogy így ezt élhettük meg mi is itt, Európában, hogy a nagy Szovjetunió úgy omlott össze, nem kellett háborúzni miatta. Áldott légy azokért, akik oly sokat imádkoztak érte. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik most könyörögnek, mert elnyomatásban élnek, mert gyűlölik a keresztényeket otthonukban, hazájukban. Légy az ő szabadítójuk, Urunk. És könyörgünk azért is, hogy ebben a rendkívül liberális világban, ami itt Európában létezik, amely burkoltan, de egyre erősebben próbál karanténba zárni bennünket, hadd tudjunk, Urunk, szelídek maradni. Olyanok, akik hozzád hűségesek, akik szüntelenül te rád támaszkodnak és te rád néznek. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem kell elcsüggednünk, hogy nem kell fegyverkeznünk, csak a lelki fegyverzetet magunkra ölteni, a hit pajzsát, a lélek kardját, az üdvösség sisakját. Könyörgünk hozzád, Urunk, így erősíts meg bennünket, egész gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat, hadd legyünk ilyen szelíd, és mégis egyben a te akaratod szerint küzdő keresztjének a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.